Evez a mére. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Fekete Krisztina vagyok, önök pedig a Mustármag megújulás szolgálat. Evezz a mélyre című műsorának második adását hallgatják. Az érett személyiséghez vezető utat keressük továbbra is. Az eddigiekben a fogalom lényegére világítottunk rá, és láttuk, hogy több rétegű feladattal állunk szembe. Éppen ezért több szemszögből igyekszünk bevilágítani ezt az utat, és fontosnak tartjuk, hogy megnevezzük a biztos jelzőlámpákat és támpontokat, melyek segítenek bennünket ezen az úton. Minden út az első lépéssel kezdődik, és ha ezt nem tesszük meg, akkor nem is jutunk el sehová. Esetünkben az első lépés a hiteles Isten élmény kellene legyen. Az első adásban József esetében is azt láttuk, hogy az egész életének a fundamentuma maga az Isten, és minden helyzetben így önmaga marad benne. A szív minőségét és erős hitét találtuk magatartásának hátterében, nem hangulati vallásosság és nem is felületes érzelmi viszonyulás jellemezte, hanem szilárd valóságokhoz ragaszkodott. A magyar katolikus lexikon az Isten élményt Istennel való találkozásként határozza meg, mely lehet érzelmi vagy értelmi folyamat, de rendkívüli kegyelem is lehet, extázis vagy látomás formájában. Néhány perc múlva tehát az Isten élményről, annak fontosságáról beszélgetünk az Érett Személy című műsorpontban. Majd a Szent Imre Kollégium egyik középiskolás diákjával, Magyari Anna Máriával beszélgetünk Istennel való kapcsolatáról és a kapcsolatban életének, személyiségének alakulásáról. A személyiség fejlődésének folyamatát az ifjú felnőttkor ismertető jegyeivel folytatjuk. Vendégünk lesz Kicsi Eszter, jövendő szociálpedagógus, aki szintén a Szent Imre Kollégium lakója. Előjáróban ennyit, és ráhangolódásképpen a Mustármag énekegyüttes előadásában hallgassunk meg egy dalt a Te Deum című rokkoratóriumból. Ez a dal arról beszél, hogy hogyan lett az életünk, milyen szándék előzte meg az életünket. Szólót énekel Csiszér László.
Úgy akartad lényem, hogy csak szeretném.
Az érett személy. Az életem azért van, mert az Isten akarta, hogy legyek, hogy éljek. Nem csupán valamiféle véletlenségből vagy evolúciós termékként vagyok a Földön, hanem szeretetben fogant, határozott akarat, szándék áll az életem mögött. Számomra ma ez a kijelentés már megkérdőjelezhetetlen igazság, de nem tudtam ezt mindig, és elképzelhetőnek tartom, hogy a hallgatók között is vannak olyanok, akik még nem győződtek meg erről. Annak ellenére sem, hogy számtalanszor elhangzik, hogy Isten a szeretet, Isten szőtte a testemet, Jézus szeret téged, stb. Stb. Ahhoz, hogy ez meggyőződéssé váljon a szívemben, és hinni tudjam ezt, többre van szükség. Vendégünk Pap László, római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mire van szükségünk ahhoz, hogy megtegyük az első lépéseket hitéletünk és egyben érett személyé válásunk útján?
A hitéletem is egy élménnyel kezdődik. Ez az élmény egy találkozás. Ez az Istennel való találkozás sokkal több, mint egy hirtelen érzelmi felindulás. Érzelmileg hirtelen közel kerülhetek Istenhez, mert valami nagy nehézség van, és akkor fohászkodok, könyörgöm. Nehézségem megoldódik, és akkor Isten többet nem szólítom meg. A hit élmény, a hiteles Isten élmény, amiről itt beszélünk, az a szívem mélyén játszódik le.
Javasolnám, hogy kövessünk nyomon egy ilyen találkozást, mondjuk az evangéliumból.
Szent Lukács evangélista leírta az Úr Jézusnak és Szent Péternek a találkozását. Péter kint van a tó partján. Egészen iszaka haláztak, a történetet már a kisgyerekkorunkban hitten órán megtanultuk, és egészen iszaka nem fogtak semmit. Illetne mondani, hogy a cég ott áll a csőd szélén. Pétert úgy képzeljük el, mintha valakinek van egy üzlete, és ki van írva, hogy végkiárusítás. Jönnek arra fel az ismerősök, és Péter, vagy egy ilyen vállalkozó ebben az esetben ugye szégyeli magát, hogy vajon mi történt, mit csinált, tehát nem egy győzelmi élmény. És ebben a nehéz helyzetben odajön az Úr Jézus, és Péternek azt mondja, hogy Péter, menjetek, és újra vessétek ki a hálót. Azt mondja, menj, Péter, evezz a mére. Péter ebben a pillanatban, ahogy az evangélista leírja, a hajó a vesztegél. Már ez a szó is olyan gyönyörűen kifejezi, hogy vesztegél a hajó, tétlenkedik, kellene, hogy a hullámokat szelje, röpüljön ott a tengeren. A veszteglő hajó nem valami biztató látvány, hanem egy lehangoló. Utána még van egy másik szó, hogy ezek a halászok, akik a veszteglő hajó mellett ott vannak, a hálóikat mosogatják. Dolgozgatnak, tesznek, vesznek, nincs életked, nincs életerő, nincs lendület. Az Úr Jézusnak a megjelenése változást hoz. Péter a felszólításnak engedelmeskedik. Meggyőzi a halásztársait is, hogy na, menjünk ki a tóra, mert ezt az Úr Jézus mondja, Szent Lukács így írja, hogy meg is tették, amit az Úr Jézus mondott. Tehát az Úr Jézus hozzuk szól, Péterék erre cselekedettel válaszolnak, kivetik a hálókat. És mi történik? Istennek a szava, az Úr Jézusnak a szava, szándéka érvényre jut, és a hajó megtelik hallal. Nem csak az ő hajójuk telik meg hallal, hanem intenek, és jönnek a társaik is. Itt látjuk, az Úr Jézusnak a jelenléte, hogy alakítja át a veszteglést, a tétlenkedést életté, hogy alakítja át az emberek szívét. Ha valakinek a mai életben is sikere van, valami sikerül, akkor legtöbbször azt magának elkönyvel is, mind a két kezével gyűjti be a termést. Itt Péterék már rögtön osztoznak a zsákmányba. Hívják a másik hajót, és a másik hajó is megtelik hallal, úgy, hogy nem fér benne, hogy majdnem elsüllyednek a hajuk. Itt Péter megdöbben, tulajdonképpen itt történik egy igazi találkozás. Elkezd gondolkodni, hogy ki az, aki az ő hajójába beleszállt. Ki ez a Jézus? És szíve mélyéből úgy látja, hogy ez egy szent ember, egy jó ember, Istennel közvetlen kapcsolatban van, mert Isten általa csodát tesz. Megtölti az ő hajóját hallal. Péter ekkor magára ismer. Azt mondja, hogy menj el, Uram, innen, mert én bűnös ember vagyok. Jézusnak a szentségében az ő gyengesége, bűnössége felnagyítódik. Olyan, mint egy szoba, amelyben rég nem takarítottak, és nagy villanyfény gyújtanak, ott minden porszem felnagyul már. Nem csak a földön levő szemetek, papírok látszanak, hanem még az üvegen levő porszem is virít. Péter így érzi magát. És ebben a helyzetben az Úr Jézus újra szól hozzá. Így mondanunk, hogy Jézusnak ez a szava, hogy kelj föl, Péter. Péter fölmagasztalja, Péter talpra áll. Ha megnézzük, egy kicsit mélyebben mi történik, Péter magára ismer, illetve méltóságra talál, rátalál az önértékelésére azzal, hogy Jézus megszólal is, Jézus mellé áll.
Tulajdonképpen akkor mondhatjuk, hogy Péternek Isten élménye van.
Péternek egy életet meghatározó találkozása van az Úr Jézussal. És Jézus ugyan így áll minden ember elé.
És mi az, ami ilyenkor történik?
Így mondhatnám, hogy amikor Jézussal találkozom, akkor megismerem önmagamat, felértékelődöm, illetve helyre kerül az életem. Visszakapom azt a méltóságot, amit a teremtésbe kaptam. És megsokszorozódik önbizalma, megsokszorozódik erőm. Így mondhatjuk, hogy az Isten élmény tulajdonképpen kitakarja az én igazi arcomat, kitakarja Isten igazi arcát, Isten igazi lényeit, szentségét, hatalmát, erejét, és megmutatja mindeneknek az alapját, és mindeneknek a célját. Tehát az Úr Jézus a legbiztosabb tájékozódási pont, a legbiztosabb értékelési pont. Tehát önmagamat Jézusban találom meg, és a világban a dolgok helyét Jézusban kapom meg, és önmagamat is benne tudom értelmezni.
Ilyen formán tehát azt mondhatjuk, hogy én, az Isten, a világ Jézusban találja meg a legbiztonságosabb tájékozódási pontot és leghelyesebb értelmezését. De ma ugye nem sétál be az osztályba Jézus Krisztus, és az autómba se fog beülni. Mi az, amit megtehetek annak érdekében, hogy ez a találkozás megtörténjen?
Mindenhol a csend és a csendet betöltő Jézus ott van. Tehát a legelső az, hogy elcsendesedek, helyet adok. A Jelenések könyvében az Úr Jézus azt mondja, hogy ott állok az ajtóba, szíved ajtán is kopogok. Tehát kopogtat, lehetőséget adok a vendégnek, hogy belépjen. Tehát amikor teljesen elcsendesedek, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy Jézussal találkozzam. Tehát az Isten jelenléte élmény legyen. És ez az én feladatom. Mert aki önmaga középpontjába bejutott, lénye mélyét, lénye magvát fölfedezte, azt úgy mondom, hogy a legtöbbet éri el, amit ember elérhet. Mert ott van Isten.
A sóváradi remeteségben töltött napjaimban én is megtapasztalhattam a csend értékét, és szeretnék esélyt adni a hallgatóknak is arra, hogy megérezzék ennek a fontosságát. Ez nem úgy fog megtörténni, hogy most 5 perc csend következik, hanem egy dalt választottam a Mustármag énekegyüttes előadásában a Te Deum című rockoratóriumból. Csak a csend, ez a dal címe, szólót énekel Madaras Ildikó. Azt gondolom, hogy talán önmagában a csend nem elég. Mit kell tennem? Hogyan kell jelen lennem ebben a csendben?
Ebben a csendben várok, figyelek, már tulajdonképpen találkozom. Olyan, mint amikor a napraforgó a nap felé fordul, a nap rásüt, és ettől már él. Tehát a napraforgónak így mondanám úgy, hogy napélménye van. Ha én Isten felé fordulok, akkor Isten élményem.
Mit tehetek még ezen kívül?
Előveszem a Szentírást, és olvasom. Abban a helyzetben, amelyben vagyok, ha a Szentírásnak valamelyik mondata eleven, szíven érint, szíven talál, akkor újra elcsendesedek, ezt megköszönöm, visszajelzem Istennek is, így mondom, hogy Isten élményem van.
Az adás felvezetőjében mondtam, hogy ez az Isten élmény, ez a találkozás történhet látomás formájában, rendkívüli események kapcsán. Jó lenne, hogyha a Szentírásból vennénk egy példát erre.
Ilyen Ezekiel próféta élménye, amikor elmeséli, azt mondja, mint egy király trónkermet látna. Tehát a hatalom, a szépség, a fenség, a méltóságnak az élményébe kerül bele. És itt hangot is hall. Az Úr dicsőségét látja, így fogalmazza meg. Az Úr dicsőségének jelenését láttam, és arccal a földre borultam, és valakinek a hangját hallottam. Tehát itt van a hasonlóság Ezekiel és Szent Péter között. Istennek a dicsősége, hatalma, méltósága, szépsége, gyönyörűsége lenyűgözi őket, megrendíti őket. Ezért az Isten élményt így is nevezzük, hogy megrendülés. Így mondja, hogy a templom alapköve is, a templom küszöbe is megrendül, mint egy földrengéskor ettől a gyönyörűségtől. Tehát amikor szívemnek a belső zúgai is megmozdulnak, megrendülnek Jézusnak valamelyik szavától, jelenlététől, vagy így is mondhatom, hogy érintésétől. Ekkor Isten élménye van.
Milyen változásokat hoz ez a találkozás, ez az élmény az életünkben?
Ebben az Isten élményben már látom a múltamat, ahogy Péter látja a bűneit. Ez a legelső, hogy Isten szentségében a bűnöktől elfordulok. Már nincs kedvem tovább a bűnhöz. Elfordulok. Így szoktuk mondani, megtérek. Megtérek az élet felé, megtérek az Isten szentsége felé. Megváltozik az életem. Ha nincs ilyen látványos megrendülés, látványos megtérés, csend és Isten igéje, az bennem a munkát végzi. Ez már egy folyamatos munka, folyamatos találkozás, mint egy emberi kapcsolatot is, a karbantartott találkozásokkal, karbantartott kapcsolatokkal éltetek, ugyanúgy a Jézussal való további kapcsolatot is, ahogy Péter még 3 évig Jézussal jár, utána ez a kapcsolat még egyszer-egyszer megroppan, le is tagadja. De mindig visszatérő az első találkozáshoz, amikor a hajóba beszállt Jézus is, a sok halat Jézus szavára megfogta.
Hitéletünknek mindenképpen van egy kezdete, de mennyire fontos az, hogy milyen ez az első találkozás?
Nem az a fontos, hogy ez egy szelidebb találkozás, vagy egy ilyen megrendítő élmény alapján kezdődött el. A lényeg az, hogy tudom, hogy valamikor én az élő Istennel találkoztam. Most az élő Istennel való találkozás után megindul a hitéletemnek a fejlődése, mondjuk úgy, hogy vallásgyakorló leszek.
Létezhet olyan, hogy valaki belső tartalom nélkül, élő hit nélkül végzi a vallásos gyakorlatokat?
Nagyon sok ember vallásos annélkül, hogy Istennel ilyen élő eleven találkozással lett volna. Végezhetem a vallásos gyakorlatokat, megbírmálkozom, néha gyónok is, de csak úgy felületesen nem történik meg ez a bűnnel való szembefordulás, nem akarok hátat fordítani a rossznak, vagy irigységnek, vagy kényelemnek, egyébnek, vagy a szeretetlenségnek. A vallásgyakorlás az egész más, mint a hitéletemnek, az élő hitéletemnek a gyakorlása. A vallásgyakorló emberekkel Jézusnak nagyon sok baja van. Állandóan kötnek bele, tesz egy csodát, és akkor eszükbe jut, hogy pont szombat van, és megszegi a törvényt. Ugye, vagy tesz egy csodát, és akkor azt mondja, hogy a mennyi atya nevébe tette, és akkor belekötnek, hogy miért nevezi magát Istennek. A vallásgyakorlók, akik a legtökéletesebben betartották a vallási elírásokat, tizedet adtak, még a kömény magot is megszámolták, de Jézustól mégis távol maradtak, mert a szívük távol van tőle.
Jól értem, hogy a szív akkor kulcsfontosságú az Istennel való kapcsolatunkban.
Az élő hit a szívből táplálkozik, és szívből jönnek elé a vallásos gyakorlata is. Akinek nincs meg ez az eleven személyes kapcsolata Istennel, az lehet, hogy vallási gyakorlatokat végez, elmegy templomba, vagy hasonlókat. De meddő, nem ilteti, nem hoz gyümölcsöt. Pontosan olyan, mint amikor egy kapcsolat a szívből indul. Az apa és a gyermek között a kapcsolat élő. Legyen az kiskorú gyerek, legyen tini, vagy legyen nem tudom, egyetemista. Ugyanúgy vagyunk Istennel is. Ha Istennel élő a kapcsolatom, akkor nem arrébb redek, hát újra vasárnapon sem, utasárnap sem voltam templomban, hát a tíz parancsolatban mondja, az úrnapját megszentélt, elmegyek. Hát az ilyen annyit is ér. Ez szívből jön elé. Vagy egy jó anya szívéből szereti a gyermekét, akkor nem a könyvekből szedi elé, hogy most a gyermeknek mit adjak, mennyit adjak enni, tízszer simogassam meg, háromszor vegyem őrbe, hanem érzi ő ezt. Ugyanígy vagyunk minden ilyen hiteles kapcsolattal, a férj-feleség közti kapcsolatban is. A feleség is nem a könyvekből veszi, hogy most már a mai napra elő van írva három csók, két ölelés és tíz mosoly, hanem az a szívéből jön elő, azt se tudja, hogy ma hányadszor mosolygott, hanem élő ez a kapcsolat. És a Szentírás mindig az ilyen élő eleven kapcsolatokat hozza elé, amikor Istennek a közeledését, Istennek a szeretetét akarja átadni. Pontosan ezeket a képeket használja, hogy Isten és a hívő olyan kapcsolatban van, mint a jegyesek, ahogy vannak. Ő jegyesnek mondja magát, mennyasszonynak mondja magát, vagy az új szövetségben megfordul a kép, az egyházat nevezi mennyasszonynak. Na hát, ha hiteles élő kapcsolatom van, akkor a ilyen mennyasszonya viszonyom Istennel kapcsolatba. Tehát azt szoktam mondani, hogy a vőlegény, aki nagyon szereti a mennyasszonyát, ő nem a külső dolgok miatt szereti, nem azért szereti a mennyasszonyát, mert pontosan 36-os a lába, 172 centi, és nem tudom, 50 valamennyi kiló, nem a külső, hanem a szíve mélyén egyszerűen megszerette őt, azt a lányt, utána eljegyezte, és most örül, hogy örökre vele lehet, hogy házasságot kötett, szentségi házasságról lépett vele. De volt egy kezdet, volt egy hiteles találkozás, amikor azt mondta, na ettől kezdve nem tudom, ezt a Máriát szereti, és nem Katalint. Tehát Istennel kapcsolatban is van egy ilyen élő élményem, amikor döntöttem, hogy én ezt az Istent szeretem, vele a kapcsolatot naponta keresem, akarom olvasni a szavát, csendben maradok, odafigyelek, hogy vajon hova akar vezetni, mit sugal, de ez mind-mind szívből jön.
Szeretném, ha még beszélnénk arról, hogy miért fontos a személyiségfejlődésünk szempontjából az Istennel való találkozás, az Isten élmény, ez az élő kapcsolat az Istennel.
Amikor Istennel találkoztam, nem csak egy rajtam kívül levő személlyel vettem fel a kapcsolatot, hanem ismétlem, ekkor találkozom önmagammal is. Innen indulhat el az én igazi fejlődésem, a személyiségemnek az igazi érése, a saját útamnak, hivatásomnak, élettársamnak a megtalálása. Tehát van egy biztos pont, hogy Isten itt volt a szívem mélyén, és innen indulva ki, látom helyesen a világot, látom helyesen a történéseket, innen indulva tudom értelmezni a körülöttem történő dolgokat.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A Mustármag Énekegyüttes előadásában részletet hallgatunk a Magnifikát című rokoratóriumból. Szólót énekel Jan Zakata és Rezsnyák Róbert.
Megy bizalommal szabadon, fogad magába.
Megyek, nem mond, hogy nem vagyok képes, nem lehet sem hitem, sem a vágyam véges. Utamon vezető, zöld csillag, oly fényes, nem lehet sem hitem, a vágyam véges.
Ne vágjon sántot a homlokodba, az aggódás a félelem csava. Ne gyűrje össze, mondjá az arcot, a sóvágás mit igér, hazud hatalom. Thank you.
személy, mint a megújuló nép alapköve. Ebben a műsorpontban igyekszünk elevenné tenni a hitélet mozzanatait, és az interjú, a beszélgetés számomra nagyon jó módszernek tűnik. Ezért is hívtam meg Magyari Anna Máriát, a Szent Imre Kollégium egyik középiskolás diákját, hogy ossza meg velünk hitéletében megtett lépéseit. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz a személyes Isten élményről beszélni, hiszen olyan mély és annyira bensőséges történés lehet, hogy szavakba öntve könnyen érezheti az ember, hogy felét sem mondta el annak, amit megélt. Anna Máriával egyetértettünk abban, hogy az őszinteség fontos ebben a témában, de amennyire fontos, legalább annyira nehéz is. Mi igyekeztünk és bízunk abban, hogy az Isten tudja használni ezt a szerény beszélgetést. Szeretettel köszöntelek, Anna Mária, a stúdióban, és az az első kérdésem, hogy hogyan indultál el a hitélet útján, hogyan történt az első találkozásod Istennel?
Először is nagy szeretettel szeretnének köszönteni titeket. Hát most borzalmasan kalapál bent a szívem, ezekről nagyon nehezen tudok beszélni. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy mit jelent számomra az élmény, hogy Isten élmény. De nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ahogy talán fiatal korom ellenére, de megtapasztalhattam az ő szeretetét, megtapasztalhattam azt, hogy kegyelmével, szeretetével, jóságával megáll, és elkíséreltem minden napján. Úgy érzem, hogy az Isten élmény az egy külön kegyelem, és maga az Isten megismerése, egy ajándék. Egyszerűen, amikor megtörténik ez az élmény, hogyha fogalmazhatok így, hogy átéled azt az élményt, megváltozol, tehát formál, és ez, mert nem úgy látod saját magad, és nem úgy látod az embereket, meg a környezetet. Tehát olyan boldog vagy, és egyszerűen valami olyan erő és szeretet tölt el, hogy mérhetetlen.
Hát a mérhetetlen nagyon jó szó, ha Isten szeretetéről kell beszélni. Szeretném, hogyha megosztanád velünk azt, hogy milyen formában találkoztál először az Istennel. Egészen konkrétan mi történt, vagy hogyan történt?
Az első találkozás, hogyha visszaemlékszek, az volt, hogy találkoztam vele a kenyér és a bor színe alatt. Tehát az első szent áldozás. De akkor még nem értettem. Nem tudtam, hogy igazából mi is ez? Mit akar? Meg mire hív engem? Örök életre? Az mi az? Nem tudtam. És pár év alatt én úgy érzem, hogy folyamatosan formál és alakít. Ez olyan csodálatos. És hogy teszi? Hát hihetetlen.
És hogy teszi? Mi által?
Szeretet által. Én úgy látom. Tehát nyitottság kell, és fül, hogy meghalani, hogy kopogat-e szíved ajtaján. És azt mondom, igen, gyere be. És a másik fontos dolog, gondolom az, hogy rendben, beengedem. Eltölt engem hűséggel, szeretettel, békével, örömmel, és minden jó volt, de ugyanakkor én tovább kell adjam. Tehát kell belőlem sugározzon az ő szeretete. De ez olyan lehetetlen. Tehát nincs olyan ember, aki talán ezt meg tudja csinálni, hogy ez a végtelen szeretet sugározzon belül, mint emberekből, az emberi szív, szerintem ez képtelen. De ugyanakkor az ő áldásával talán sikerül, és egy parányit tudsz adni a melletted élő testvérnek, tudsz adni a világnak.
Hogyan találkozol vele a hétköznapokban?
Reggel felébredsz, és úgy kezdődik, mint egy átlagos nap. Beveted az ágyat, elmész reggelémára, örülsz a testvéreidnek, hogy jól vannak, ők rád mosolyognak, és elkezdődik a nap. Tanulsz, meg hasonló dolgok. És például, ha megengeded, elmondanék egy konkrét példát.
Persze.
Elérkezett az ebéd ideje. Sajnos egyedül ebédeltem, és inkább a gondolatokat haraptam, mint a kenyeret. És akkor arra gondoltam, hogy talán milyen könnyű annak az embernek, akinek a szülei híres művészek, vagy sokan ismerik őket, mert akkor nekik már ki van taposva az ösvény, ők csak ráállnak és végsétálnak. És ez milyen könnyű nekik. Közben ettem. És akkor egy belső hang megszólal, és azt mondja, hogy de hát hiszen a te atyád a legnagyobb művész a Földön. Ez ő volt, ez az ő hangja szólalt meg te benned, és eltölt olyan örömmel, ami megváltoztatja nem csak azt a mai napot, hanem az életedet. Ő a legnagyobb.
És ráadásul lehet, hogy a szülők kitaposnak egy-egy utat, de Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út. Azt mondtad, hogy az Isten a legnagyobb művész. Számodra ez miért fontos?
Az Isten a legnagyobb művész. Tehát, ha körbenézünk a világban, akkor a legnagyobb dolog szerintem a Földön, maga a földgolyó. És megkérdezzük, hogy ki teremtette meg? A válasz Isten. Ha rád nézek, megkérdezem, hogy ki formált téged? Nincs más válasz, csak az, hogy az Isten. Ő maga a jóság, ő maga a szeretet, és jóból csak jó születik.
Anna Mária, ugye te képzőművészet szakon tanulsz. Mit gondolsz, hogy mi a feladata egy képzőművésznek ezen a világon?
Először is okosan és bölcsen kell gazdálkodni az adományaival, a talentumaival, másodszor pedig Isten dicsőségére kell alkotni. Tehát a művészet számomra az, ami a szívből indul ki, és a szívbe érkezik. És úgy gondolom, az az igazi művészet, amely nem valami földi dolgot ragad meg, nem egy földi témát dolgoz fel, hanem titkokat. Majd pedig azt is mondhatjuk, hogy a művész egy tolmács. Tehát tolmácsként használja az Isten, hiszen olyan dolgokat is megláthat, vagy meglát, amelyeket a testvérek nem. És éppen ezért van szükségünk minden testvére, mert minden testvér olyan egyedi és különleges, ahogy az, hiszen Isten teremtette. És egyre jobban megtapasztal, hogy mit jelent az, hogy egység. Egyedül egy morzsa lehetek, de kenyér semmiképpen nem. És ezért olyan jó az egység, hogy érezni azt, hogy vannak neked testvéreid, akik szeretnek és bátorítanak, akiket bátoríthatsz, vagy megvigasztalhatsz, akikkel együtt dicsőíthetitek az atyát.
Tudom, hogy nagyon szeretsz fényképezni, és a természet az egyik kedvenc témád. Miért?
A természet az a hely, amely maga az atya jelenléte. Ott jobbra nézel, balra nézel, ott ő van jelen. Ő van jelen az alkotásaink keresztül. Ő van jelen a fákban, a leveleikben, a virágokban, a lenyugvó nap fényében. És ledöbbensz azért, mert tudod, hogy van egy sokkal jobb, sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, aki mindezt neked adja ajándékba. Csak vedd magadhoz, és légy boldog. Én amikor a természeten készítettem a képeim, megmagyarázhatatlan érzés. Az a rácsodálkozás. Talán ez az egyetlen olyan szó, amellyel tudnám jellemezni azt az állapotot, a csodálat.
És az egy dolog, hogy mi rácsodálkozunk a teremtett világ szépségére, de ő meg egész nap gyönyörködik bennünk, és ez egészen elképesztő.
Valóban elképesztő. Nekem pedig mi azt teszem, hogy ő maga a forrás. A természetben, amit látunk, az csak parányi része lehet annak, amit nekünk előkészít. Ez a felfoghatatlan dolgot, és ez olyan jó tudni. Tehát engem boldoggá tesz. És amikor csak tudom, ezt mondom a testvéreimnek is. Emberek, ébresztő. Fel kell ébredni. Fel kell ébresztem a lelkem. Meghalljam a kopogást. Meghalljam a hívószót.
Tegyük fel, hogy valaki az iskolában megkérdezné, hogy hogyan ismerhetem meg az Istent? Te már annyit beszéltél az Istenről nekünk, de nekem mit kell tennem? Akkor mit javasolnál?
Most meglepődsz, amit mondani fog, de már volt ilyen. És én azt mondtam, hogy gyere, imádkozzunk, szólítsuk meg az atyát. És nem tudom, hogy mit érezhetett az a kislány. Én azt éreztem, hogy az atya méretetlenül boldog. És engem is boldogság töltött el, hogy egyik testvéremet, aki eddig az atyánk nélkül élt, most újra visszatalált ő hozzá. Különleges élmény volt. És amiben még tudok segíteni az atyának, az az, hogy figyelek erre a lányra is, imádkozok érte, és természetesen bármit kérdez, segítek, vagy megpróbálok válaszolni.
A családban hogyan neveltek téged? Ki volt az, aki megtanított imádkozni, vagy az Isten felé egyengette az utadat?
Az én vallásos nevelésem a családban megfoghatatlan dolog, mert abból a családból jövök, ahol azt mondják, hogy igenis nagyon fontos az erkölcsös élet, hogy hogyan viselkedsz. Talán az is, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel, de sajnos nem ez a fő hangsúly. Úgy gondolom, hogy családom egyik szegletkője a nagymamám. Emlékszem, hogy gyerekkoromban ő tanított rózsafűzért imádkozni, és én borzalmasan szeretem őt, kimondhatatlanul. És nem csak ezért, mert olyan példaértékű ember, tehát ő megéri a hitet.
Néhány éve itt élsz már a Szent Imre kollégiumban. Hogyan segített neked a hit életedben, a személyiség fejlődésedben, ez a közösségben való élés?
Először is azzal kezdeném, hogy rátaláltam önmagamra. Rátaláltam arra, hogy ki vagyok én. Egyáltalán választ tudtam adni egy kérdésre az életemben. Nagyon nagyot művelt velem az Úr a Szent Lélekkel által. Folyamatosan úgy érzem, hogy formál és alkot. A testvérem által főként nagyon szeretem, a nevelőimet, a testvéreimet, barátaimat, akik itt élnek mellettem. Igazi angyalok.
És akkor hogyan határozod meg önmagadat?
Rájöttem, hogy ember vagyok, tehát az erőim, az erőforrásaim végesek, és minden nap kell kérjem az Úr kegyelmét, legyen az életem forrása, és hogy ő adjon erőt a mindennapok feladataihoz, akár még ahhoz is, hogy kedves legyek a társaimhoz.
Ha egy hasonlattal kellene élned, akkor hogyan határoznád meg magad?
Egy morzsa az egységből.
Egy morzsa az egységből, vagy Jézus Krisztus testének egy tagja. Erre gondolsz? Krisztus testének tagjaként határozod meg magad?
Teljes mértékben, igen. Visszatérve a kenyér hasonlatra, számomra azért fontos, mert a kenyér sárból és fényből készül. Valóban rájöttem, hogy borból vagyok, de ugyanakkor van egy lelkem, amelyet az Úrtól kaptam, amikor megfogantam. Amikor még senki nem ismert, de ő már tudta, hogy ki leszek. És még nagyon az elején vagyok mindennek. Úgyhogy én azért könyörgök, főként most Válaszpont őrnyékén, hogy döntsek bölcsen.
Hát kívánom, hogy az Isten az ő gazdagsága szerint adjon neked bölcsességet ennek a döntésnek a meghozatalához, és köszönöm szépen a beszélgetést. Légy áldott.
Köszönöm, hogy kérdeztél, de ez valóban csak egy morzsa volt mindebből.
Kedves Anna Mária, azt mondtad, hogy nagyot művelt veled az Úr. Éppen ezért választottam Mária dalát a Te Deum című rockoratóriumból a Mustármag énekegyüttes előadásában. Szólót énekel Mezei Ildikó. A személyiség fejlődésének folyamata. A következő néhány percben az ifjú felnőtt korról fogunk beszélgetni vendégünk Kicsi Eszter jövendő szociálpedagógus. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mi jellemző az ifjú felnőtt korra?
A gyerekkorból a felnőtt korba való átmenetet különböző társadalmi rituálék és törvényes szabályok jellemzik. A törvény szerinti nagykorúság elérése, a szavazójog, a jogosítvány megszerzése esik erre az időszakra. Felnőttként az ember különböző fejlődési feladatokkal szembesül. Ilyenek például az önállóság megszerzése, az én felfedezése, a partnerkapcsolat, házasságkötés, pályaválasztás, hivatás, szociális beilleszkedés. A fiatal felnőttkor állította feladatok nagy felelősségtudatot kívánnak, valamint azt a képességet, hogy a személyiségben kifejlődjék, a távolságtartás és a közelítés egyensúlya.
Miért van szükség erre?
A távolságtartásra azért van szükség, hogy az egyén ne vesszen el a társadalmi folyamatokban és követelésekben. Minden külső tényezőt értékelés, felülvizsgálás nélkül ne építse a személyiségébe. A közelítés szerepe az, hogy az egyén személyes kapcsolataiban emelkedett legyen és törődést érezzen. Itt voltaképpen intimitásról beszélünk. A fiatal felnőttkort feloszthatjuk három alszakaszra. Az első a szüleiháztól való elszakadás, azzal a háttérrel, hogy az ember akkor is mindig a szüleihez fog tartozni, ha fizikailag már elhagyta őket. A második szakasz mottója ez lehetne. Most már senkinek a kisgyereke nem vagyok. Itt az érzelmi leválás is megtörténik, hogy szabaddá váljon a kölcsönös szeretet megtapasztalására. Valamint a harmadik szakasz vezérelve lehetne, nézzük meg, mi van belül. Ez kettős értelemben is igaz. Egyrészt betekintés a felnőtt világba, a felnőtt szerepekbe, másrészt betekintés önmagunkba, vágyaink, képességeink, lehetőségeink világába. Keresni és megtalálni Jézus szándékát az életünkben. Mire hívott meg, milyen ígéretek várnak rám, szándékaim, jövőm egybeesnek-e a hivatással?
Nekem úgy tűnik, hogy az ifjúkorban nagyon sok döntést kell hozni. Milyen területeken, milyen témákban kell dönteni?
Életpálya, hivatás tisztázása, házasság kérdéseit is meg kell oldani. Ugyanakkor ráébred, hogy a döntéseknek visszavonhatatlan következménye is van, és minden döntés lemondással jár, kompromisszumkötéssel.
Említetted a párkeresést, mint ennek a kornak az egyik fő tevékenységét. Hogyan történik ez? Mi jellemző erre a folyamatra? Mit kell megtanulnia egy fiatalnak?
Hosszú folyamat vezet a másik felé. A keresési folyamat legelőbb a felületes viszonyokban konkretizálódik, ahol még a személyiség nem érintődik, itt a cél maga a közelség, a közeledés. Aztán a fiatalkori szerelemben a másik testi megjelenése és adottságai állnak előtérben. És ez általában kiábrándulással végződik, erős az eszméítési hajlam, tökéletesnek látja, idealizálja, felfokozza, belevetíti beteljesülésének minden vágyát. A másik szemét igazából nem ismeri. Majd a szeretet kialakulása, amely már a személyiség mélységeit, lelki, jellemi értékeit is keresi, meg van elégedve azzal a személlyel. Egyszerűen örvend az együttrétnek, már semmit nem akar elérni nálam. A Szeretet művészetem című könyvében Erik Fromm a szeretetet nem passzív érzelemként, hanem aktív tevékenységként határozza meg. Elmélete szerint az érett szerelmi kapcsolat feltétele a bizalom, a gondoskodás, a másik bensőséges ismerete, kölcsönös tisztelet és a felelősségvállalás. A szeretet alapelemeim adás, törődés, felelősség, tisztelet, ismeret. Adni önzetlenül, nem azért, hogy cserébe kapjak valamit, és nem áldozathozatalként, hanem magáért, az adás öröméért. Akkor lehet, ha törődöm a másik fejlődésével, életével. Valóban törődni valakivel vagy valamivel nem lehet kötelességből, csak is belülről fakadó felelősséggel a másik és önmagam iránt. A felelősség viszont könnyen válhat egyszerű birtoklássá, ha nem kíséri tisztelet, de a tisztelet nem a másiktól való félelmet jelenti, hanem azt, hogy olyannak tudom látni és elfogadni a társamat, amilyen. Akkor tisztelem a másikat, ha támogatni tudom a kibontakozását, az ő saját elképzeléseinek megvalósítását. Hogy ezt megtehessem, mélyen kell ismernem a másikat és önmagamat. Máriában és Józsefben a kereszténység az érett felnőtt eszményét is tiszteli, aki képes felelősségteljes, a másik ember iránti tiszteletet jellemző kapcsolatra. A lényeges, életet érintő kérdésekben egyet kell értenim. A számomra fontos dolgok, vélemények, értékek közös alapon kell álljanak. A szemét, a szívet érintő kérdések is közös medret kell találjanak. Mindezek és az érzelmi vonzódás mellett mindketten Jézus Krisztus kell legjobban szeressék. Az örök szeretettől ezt a hivatást kaptuk. Keresni, megtalálni, élni a szeretetet.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Ma oly sokat beszéltünk az Úrral való találkozásról, és arról, hogy milyen változást hozhat az életünkbe. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a következő dal a helyén való és méltó hozzá. Adásunk végéhez érkeztünk, de mielőtt elbúcsúznék, röviden összefoglalom a ma elhangzottakat. Az élet személyiséghez vezető útra léptünk, első lépésként az Istennel való találkozást, a hiteles Isten élményt látjuk. Az Isten fényében találhatjuk meg önmagunkat, azt is mondhatnám, hogy itt határozhatjuk meg önmagunkat, itt értjük meg teremtettségünket, elesettségünket, de itt nyerjük vissza a méltóságunkat is, és hát ekkor kezdjük el megismerni a mindenség urát. Nagyon sok minden történik ebben a találkozásban, de a legfontosabb az, hogy meggyőződjünk arról, hogy az Isten él, és engedi, hogy megismerjük őt. Nem csak őt, de az életünkre vonatkozó szándékát, óhaját, és ugyancsak az Isten viszonylatában tudjuk helyére rakni a világ elemeit, a különböző történéseket és eseményeket. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem kell hajhászni a nagy érzelmi megtapasztalásokat, hiszen félő, hogy a pillanatnyi jó érzés elmúlásával nagyon kevés marad. Az egyoldalú és érzelmi jellegű Isten dicséret keresése sem tanácsos, hiszen a mesterségesen kiváltott érzelmek, a zene által létrehozott révületi állapot még nem feltétlenül nevezhető Isten élménynek. Félre ne értsenek, nem a karizmatikusok élénk és mindent beleadó dicsérete ellen beszélek, csupán szeretném kihangsúlyozni, hogy meg kell látnunk a különbséget a látszólagos és Isten jelenlétének élményszerű valós megtapasztalása között. Nem szabad csupán a benyomás szintjén maradni, mert akkor újabb és újabb szenzációra lesz szükség, és hűségre és felebaráti szeretetre aligha eljutunk. És ezeknek a mellékutaknak akár kiábrándultság is lehet a vége. Az én hitéletemben meghatározó volt egy szent áldozás. Ekkor hallottam először a szívem mélyén Jézus Krisztus hangját. Vártalak, kövess engem. Hozzám szólt, és azóta tudom, hogy él. Azóta nem vagyok büszke rá, de elárultam, elég sokszor. De úgy tűnik, hogy őt a visszatérésem mindig sokkal jobban érdekli, mint a távozásom. A rosszat nem emlegeti fel, mindent eltűr, és mindent remél. Egy virasztáskor történő találkozás alkalmával pedig teremtettségemet éltem meg. Pontosan láttam helyemet és úgymond méreteimet. Kicsinségemet, de nem jelentéktelenségemet. És sok más Isten élmény győzött meg arról, hogy az Istent mindig az érdekli, hogy mi van a szívemben. Akárcsak egy igazi jegyest. Most tanulgatom, hogy más szándéka nincs is, mint hogy szeressen és megtanítson szeretni. De ugye ez a szeretet nem is olyan egyszerű néha. De van mesterünk, és egyetlen mesterünk ebben a témában, Jézus Krisztus. Hitünk és személyiségünk együtt fejlődik. Péter az első találkozástól hosszú utat tesz meg, és az, aki egykor gyengeségében elárulja Jézust, élete végén keresztre feszítve hal meg Jézus Krisztusért. A napokban Jeremiás próféta szavai érintettek meg, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára buzdítás lehet, de főként azoknak szánom, akik még nem találkoztak az Úrral, és elképzelni sem tudják, hogy ez egyszer megtörténhet. Hívjatok engem, jöjjetek és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Engedem, hogy megtaláljatok, mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Kívánom, hogy életté váljanak ezek a szavak bennünk, és kérem önöket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, megjegyzéseiket írják meg a mustarma@mariaradio.ro e-mail címre. Ezzel búcsúzom, legyenek áldottak, a viszonthallásra!